From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 185. félévi általános konferenciájának vasárnap délelőtti ülését látják a templom téren, Salt Lake Cityben található konferencia központból. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni. Ezt az ülést Dieter F. Uchtdorf elnök, az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti.
Our dear brothers and sisters, dear friends.
Kedves testvérek és drága barátaink, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 185. félévi általános konferenciájának vasárnap délelőtti ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Szívélyes üdvözletünket küldjük azoknak is, akik rádió, televízió, az internet, vagy a műholdas közvetítés útján vesznek részt ezen az eseményen. Tisztelettel köszöntjük a konferencián megjelent általános felhatalmazottakat és általános tisztségviselőket is. Ezen az ülésen a Mormon Tabernáculum kórus biztosítja a zenét. Vezényel Mac Wilberg, orgonán kísér Richard Elliot és Andrew Unsworth. A kórus ezt a gyűlést az Emelkedj fel, ó Istenünk és ragyog című himnusz eléneklésével nyitotta meg. Most pedig az Izrael Szentje című himnusszal örvendeztetnek bennünket. Nyitóimát ezután Chi Hong Sang Wang elder mondja majd a 70-ektől. Őt a kórus éneke követi, melynek címe Ha mellettem állna Jézus.
Our heavenly Father, we are grateful.
Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy összegyűlhetünk ezen a konferencián. Különösképpen imádkozunk most a három új apostolért, akit te elhívtál, és akiket mi támogattunk tegnap. Kérünk téged, hogy áld meg bennünket, hogy meglágyuljon a szívünk, és hogy továbbra is kedvesek lehessünk egymáshoz, hogy fejlődhessünk, és hogy az életünket összhangba hozhassuk a te akaratoddal ezen a földön. Hogy örökké tartó örömünk lehessen te veled. És ezért imádkoztunk alázattal, te fiad, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Most abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk szeretett profétánkat, Thomas S. Monson elnököt. Őt a 12 apostol kórumának három új tagja fogja követni, Ronald A. Rasben, Gary A. Stevenson és Dale A. Renland elderek, akiket tegnap délután támogattunk, és arra kértek őket, hogy osszák meg velünk bizonyságukat. Monson elnök.
Brothers and sisters, how good it is to be with you once again.
Kedves testvérek, jó újra itt lenni veletek. Amint tudjátok, áprilisi találkozásunk óta szomorúan fogadtuk három szeretett apostolunk Boyd képelkörelnök, Elton Perry Elder és Richard G. Scott Elder távozását. Visszatértek mennyei otthonukba. Hiányoznak nekünk. Mi hálásak vagyunk a krisztusi szeretet azon példájáért és sugalmazott tanításaikért, amelyeket ránk hagytak. Szívből jövő üdvözletünket küldjük legújabb apostolainknak, Ronald Resbend Eldernek, Gary Stevenson Eldernek és Dale G. Redmond Eldernek. Az Úr munkája iránti elkötelezett férfiak ők tökéletesen alkalmasak arra, hogy betöltsék e fontos pozíciókat, amelyre elhívattak. Nemrégiben a szentírások olvasása és a rajtuk való elmélkedésem során két rész érintett meg különösen. Mindkettőt jól ismerjük. Az első a hegyi beszédből való, idézem, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A második szentírás akkor jutott eszembe, miközben az elsőn gondolkodtam. Pál apostol Timóteushoz írt leveléből való. Légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Úgy vélem, hogy a második szentírás jó részt magyarázatot ad arra, miként valósíthatjuk meg az elsőt. Úgy leszünk a hívő ember példái, ha Jézus Krisztus evangéliuma szerint élünk beszédben, magaviseletben, jó szívűségben, lélekben, hitben és tisztaságban. Ha így teszünk, akkor a világosságunk fényt ad majd, hogy mások is lássanak. Mindannyian úgy érkeztünk a Földre, hogy megadatott nekünk Krisztus világossága. Amint követjük a szabadító példáját, valamint úgy élünk, ahogyan ő élt és tanított, akkor ez a világosság fog égni bennünk, és megvilágítja az utat mások számára is. Pál apostol a hívő ember hat tulajdonságát sorolja fel, melyek lehetővé teszik, hogy ragyogjon bennünk a világosság. Nézzük meg ezeket egyenként. Az első két tulajdonságot együtt említem. Legyünk példák beszédben és magaviseletben. A szavaink felemelhetnek és ihletet adhatnak, vagy sérülést okozhatnak és lealacsonyíthatnak. A mai világban úton útfélen a közönségesség áradatával találjuk szembe magunkat. Nehezemre esik az Istenség nevét hallani, amikor azt tiszteletlenül vagy meggondolatlanul használják. A közönséges megnyilvánulások a televízió, a filmek, a könyvek és a zene legfőbb jellemzői lettek. Sértő megjegyzések és dühös megnyilvánulások repkednek szerteszét. Beszéljünk másokkal, szeretettel és tisztelettel, mindig tisztán tartva a nyelvezetünket és kerülve azokat a szavakat vagy megjegyzéseket, melyek sértőek vagy bántóak lehetnek. Kövessük a szabadító példáját, aki elnézően és kedvességgel szólt szolgálata során. A Pál által említett következő tulajdonság a szeretet, vagy jó szívűség, amelyet úgy értelmezünk, mint Krisztus tiszta szeretete. Biztos vagyok afelől, hogy vannak a környezetünkben olyanok, akik magányosak, betegek vagy elcsüggettek. A miénk a lehetőség, hogy segítsünk nekik, és felemeljük a lelküket. A szabadító reményt adott a reményvesztetteknek, és erőt a gyengéknek. Meggyógyította a betegeket. A bénák lábra álltak, a vakok szeme megnyílt, a süketek pedig újra hallottak. Még a halottakat is feltámasztotta. Egész szolgálata során szeretettel nyújtott segítőkezet, minden szükséget látónak. Amint követjük az ő példáját, életekre hozunk áldást, köztük a sajátunkra is. A következő, hogy példáknak kell lennünk lélekben. Számomra ez azt jelenti, hogy igyekszünk az életünkbe kedvességet, hálát, megbocsátást és jó szándékot vinni. E tulajdonságok révén lelkünk megérinti majd a körülöttünk élőket. Az évek során lehetőségem volt számtalan olyan emberrel találkozni, akik ilyen lélekkel bírtak. Különleges érzést tapasztalunk, amikor a közelükben vagyunk. Olyan érzés, mely vágyat ébreszt bennünk, hogy velük legyünk, és kövessük a példájukat. Krisztus világosságát sugározzák, és segítenek, hogy érezzük az ő irántunk való szeretetét. Annak szemléltetésére, hogy az emberek felismerik a tiszta és szerető lélektől áradó világosságot, szeretnék megosztani veletek egy sok évvel ezelőtti élményt. Akkoriban az egyház vezetői állami hivatalnokokkal tárgyaltak Jeruzsálemben, hogy egy bérleti megállapodást hozzanak ki arra a földterületre, amelyen az egyház jeruzsálemi központja épülne majd. A szükséges engedélyek megszerzéséhez az egyháznak bele kellett egyeznie abba, hogy a központban lévő tagjai semmilyen térítő tevékenységet nem folytatnak majd. Miután megkötöttük a megállapodást, az egyik izraeli hivatalnok, aki jól ismerte az egyházat és annak tagjait, megjegyezte, hogy tudja, az egyház betartja majd a térítést tiltó megállapodást, de, mondta az ott tanuló diákokra utalva, mit fogunk kezdeni a szemükben ragyogó fénnyel? Ez a különleges világosság ragyogjon mindig bennünk is, hogy ezt mások felismerjék és értékeljék. A hit példájának lenni annyit tesz, hogy bízunk az Úrban és az ő szavában. Azt jelenti, hogy a hitelvek, melyeket magunkévá teszünk és ápolunk, irányítani fogják gondolatainkat és a tetteinket. Az Úr Jézus Krisztusba és mennyei atyánkba vetett hitünk mindenre hatással lesz, amit csak teszünk. Korunk zűrzavarában, a lelkiismeret konfliktusában és mindennapi életünk kavalkádjában a megingathatatlan hit válik életünk horgonyává. Emlékezzetek rá, hogy a hit és a kétség nem létezhet egyszerre ugyanabban az elmében, hiszen az egyik szerte foszlatja a másikat. Megerősítem, amit már újra és újra hallottunk. Annak érdekében, hogy megszerezzük és megtartsuk a szükséges hitet, elengedhetetlen, hogy olvassuk és tanulmányozzuk a szentírásokat, valamint elgondolkodjunk rajtuk. A mennyei atyánkkal való kapcsolattartás az imán keresztül szintén életbevágóan fontos. Nem engedhetjük meg magunknak ezen elhanyagolását, mert a gonosz és az ő seregei fáradhatatlanul igyekeznek részt találni a pajzsunkon, egy apró megingást a hithűségünkben. Az Úr azt mondta, kutassatok szolgalmasan, mindig imádkozzatok és higgyetek, és minden dolog összefog a javatokért. Végül pedig tisztának kell lennünk, ami azt jelenti, hogy tiszta a testünk, az elménk és a lelkünk is. Tudjuk, hogy a testünk egy templom, ezért áhítattal és tisztelettel kell bánnunk vele. Az elménket felemelő és nemesítő gondolatoknak kell eltöltenünk, és meg kell óvnunk mindentől, ami beszennyezi. Ahhoz, hogy a Szentlélek állandó társunk lehessen, érdemesnek kell lennünk. Kedves testvérek, a tisztaság nyugodt lelkiismeretet biztosít, és feljogosít bennünket a szabadító ígéreteinek elnyerésére, aki azt mondta, boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Miközben a hívők példáinak bizonyulunk beszédben, magaviseletben, szeretetben, lélekben, hitben és tisztaságban, alkalmassá válunk arra, hogy a világ világossága legyünk. Hadd mondjam azt mindannyiótoknak, de különösen nektek, fiataloknak, hogy ahogyan a világ egyre jobban és jobban távolodik azoktól a tantételektől és irányelvektől, melyeket szerető mennyei atyánk adott nekünk, úgy egyre inkább kitűnünk majd a tömegből, mert mások vagyunk. Kitűnünk majd, mert visszafogottan öltözködünk, különbözünk majd, mert nem mondunk trágárságokat, és mert nem élünk olyan anyagokkal, amelyek károsak lehetnek a szervezetünknek. Különbözünk majd, mert kerüljük a sekélyes humort és a lealacsonyító megjegyzéseket. Különbözünk majd, amikor úgy döntünk, hogy az elménket nem töltjük meg olyan médiával, amely közönséges és lealacsonyító, és amely eltávolítja a lelket az otthonunkból és az életünkből. Biztosan kitűnünk majd, amikor az erkölcsösséggel kapcsolatos döntéseket hozunk. Olyan döntéseket, melyek összhangban állnak az evangéliumi tantételekkel és normákkal. Mindazon dolgok, melyek különbözővé tesznek bennünket a világ nagy részétől, egyúttal biztosítják számunkra azt a világosságot és lelkületet, amely ragyogón fénylik az egyre sötétülő világban. Gyakran nehéz másnak lenni és egyedül állni a tömegben. Természetes, hogy tartunk attól, hogy mások esetleg mit gondolnak vagy mondanak. A zsoltárok szavai vigaszt nyújtanak. Az Úr az én világosságom és üdvösségem. Kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége. Kitől remegjek? Amikor Krisztus helyezzük életünk középpontjába, akkor félelmeinket felváltja meggyőződésünk bátorsága. Egyikünk élete sem tökéletes, az előttünk álló kihívások és nehézségek pedig olykor eluralkodnak rajtunk, elhalványítva a világosságunkat. Mennyei Atyánk segítségével azonban, melyhez mások segítsége is társul, képesek vagyunk visszanyerni azt a világosságot, amely így ismét bevilágítja a saját utunkat, és biztosítja a mások számára is szükséges világosságot. Szemléltetésként következzenek egy olyan kedvenc versem megható szavai, amelyet sok-sok évvel ezelőtt olvastam először. A sötét éjben idegen jött felém, lámpása kihúnyva. Megálltam, sajátomat nyújtottam, hogy lángra lobbantsa. Később vihar kerekedett, eget és földet rázott szerte szét. Mikor pedig a szél elült, az én lámpásom lett sötét, visszajött íma vándor, lámpása ragyogó, feltartotta beses lángját, és így lett nekem fényhozó. Kedves testvéreim, minden egyes napon számtalan lehetőségünk nyílik arra, hogy ragyogjunk bármilyen körülmények közepette is találjuk magunkat. Amint a szabadító példáját követjük, lehetőségünk nyílik arra, hogy mások életében világosság legyünk, legyenek ezek akár a saját családtagjaink és barátaink, a munkatársaink, futóismerősök vagy akár teljesen idegenek. Mindannyiótoknak azt mondom, hogy mennyei Atyánk fiai és lányai vagytok. Az ő színe elől érkeztetek, hogy ezen a földön éljetek egy darabig, hogy a szabadító szeretetét és tanításait tükrözzétek, valamint hogy bátran ragyogjon a világosságotok, hogy mindenki láthassa azt. Amikor időtök a földön lejár, és megtettétek a részleteket, akkor tiétek lesz a dicsőséges áldás, hogy visszatérhettek, és ővel élhettek mindörökké. Mi bizonyosságot adók a szabadító szavai. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világosságba. Ő róla teszem tanúságomat, ő a szabadítónk és megváltónk, a közben járunk az Atyánál. Ő a mi példánk és az erősségünk, ő a világosság, amely fénylik a sötétségben. Azért imádkozom, hogy mindannyian, akik hangomat halljátok, megfogadjátok, hogy őt követitek, és így ragyogó világossággá váljatok a világ számára. Az ő szent nevében, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
President Monson, thank you. We love you.
Monson elnök, köszönjük. Nagyon szeretünk téged. Kedves fivéreim és nőtestvéreim szerte a világon, nagyon hálás vagyok az első elnökségnek, hogy felkért alázatos bizonyságom megosztására e sabbat napon. Egyik kedvenc utolsó napi szent himnuszunk szavai jól jellemzik, mit érzek most. Ámulok, hogy Jézusunk mi nagyon szeretett. Zavarba ejt irántam érzett nagy kegyelme. Ámulok, mert mennyei trónusát elhagyta, hogy büszke és lázadó lelkemet megváltsa. Végtelen szeretetét felém kiárassza, és drága szent életét értem feláldozza. Ó, mi csodálatos! Csodás ez nékem. Néhány nappal ezelőtt abban a hatalmas kiváltságban volt részem, hogy az első elnökséggel való találkozás keretén belül drága profétánk Thomas F. Monson elnök átadta nekem ezt az elhívást. Szeretném tanúbizonyságomat tenni mindannyiótoknak, Manson elnök erejéről és szeretetéről, amikor így szólt hozzám. Ez az elhívás az Úr Jézus Krisztustól jön. Teljességgel erőt vesz rajtam, és minden porcikámban reszketek, amikor belegondolok e szavak jelentésébe és jelentőségébe, melyeket szerető prófétánk egy gyengéden intézett hozzám. Manson elnök, Eyring elnök és Uchtdorf elnök, szeretlek titeket, teljes szívemmel, lelkemmel, elmémmel és erőmmel fogom szolgálni az Urat és titeket. Homie, nagyon szeretem Boyd K. Packer elnököt, Elton Perry eldert és Richard G. Scott eldert. Borzasztóan hiányoznak nekem. Áldott vagyok, amiért a drága fivérek lábánál ülve részesültem képzésben és tanításban. A legkisebb mértékben sem tudok a nyomdokaikba lépni, de megtisztelve érzem magam, hogy a példájukat követve folytathatom az Úr szolgálatának munkáját. Amikor azokra gondolok, akik segítettek azzá válnom, aki vagyok, angyali és önzetlen örökkévaló társamra, Melanie-re gondolok, aki az évek során segített a fazekas agyagához hasonlatosan Krisztus kifinomultabb tanítványával formálódnom. Felemel és megtart engem szeretete és támogatása, csak úgy, mint öt gyermekünké, az ő házastársaiké és 24 unokánké. Drága családom, szeretlek benneteket. A régmúlt időkben élt Nefihez hasonlóan én is jó szülőktől születtem, ahogyan ők is, hat nemzedékre visszamenően. Az egyházhoz csatlakozó legelső őseim Angliából és Dániából valók voltak. Ezek a korai pionírok mindenüket feladták, hogy Jézus Krisztus evangéliuma szerint éljenek, és követendő örökséget hagyjanak utódaikra. Hálás vagyok több nemzedékes családomért. Tudom, hogy ez mindannyiunk számára követésre méltó cél. Sokan mások is hozzájárultak ahhoz, hogy felkészüljek erre az új elhívásra. Közéjük számlálom gyermekkori barátaimat és családomat, egykori vezetőimet, tanítóimat, és egész életemben mellettem álló mentoraimat. Itt kell megemlítenem mindazokat, akik részesei voltak ifjúkori missziómnak a keleti államokban, továbbá a szeretett misszionárusainknak is a New Yorki, New York északi misszióban. Nagyon hálás vagyok értük is. Örömmel gondolok vissza a 70-ek soraiban lévő fivéreimmel végzett szolgálatomra. 15 éven át az egyház egyik legnagyszerűbb kórumának és leginkább szeretettel teli fivériségének voltam tagja. Köszönetet mondok nektek, drága szolgatársaim. Most várakozással tekintek egy új kvóruma betöltött tagságom elé. Russell M. Nelson elnök, mély szeretetet érzek irántad, és a 12 apostol kórumának minden tagja iránt. Reszben nőtestvérrel abban az áldásban volt részünk, hogy különféle megbízatások alkalmával számos gyülekezetben és misszióba ellátogathattunk világszerte. Szeretjük az utolsó napi szenteket mindenütt. Hitetek gyarapította a mi hitünket, bizonyságotok hozzátett a miénkhez. Ha megoszhatnék veletek egy rövidke üzenetet a nap, ez lenne az. Így szólt az Úr, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Bizonyos vagyok abban, hogy egyikünk sem hozhat olyan rossz döntést, vagy követhet el olyan bűnt vagy hibát, amely megváltoztathatná az Úr irántunk érzett szeretetét. Ez nem jelenti azt, hogy elnézni a bűnös viselkedést. Biztos vagyok benne, hogy nem. Azt viszont igen, hogy szeretettel kell kezünket nyújtanunk embertársaink felé, hogy meghívjuk, meggyőzzük, szolgáljuk és megmentsük őket. Jézus Krisztus túltekintett az emberek bőrszínén, pozícióján, körülményein, hogy megtanítsa nekik ezt a mély igazságot. Sokszor kérdezték már tőlem, hogy mikor kaptam én a bizonyságomat. Nem emlékszem olyan időszakra, amikor ne hittem volna mennyei atyánkban és Jézus Krisztusban. Szeretem őket, amióta csak hallottam róluk, angyali édesanyám ölében ülve. Aki szentírásbeli és evangéliumi történeteket olvasott nekem, az a kezdeti hit mostanra biztos tudássá és tanúbizonyságá érett arról a szerető mennyei atyáról, aki meghallja és megválaszolja az imáinkat. Jézus Krisztusról való bizonyságomat építette számos különleges élmény is, melyek során biztos tudást kaptam arról, milyen nagy szeretettel van ő mindannyiunk iránt. Hálás vagyok szabadítónk engeszteléséért, és Almához hasonlóan én is azt szeretném angyali harsonával hirdetni. Tudom, hogy Joseph Smith Isten visszaállításkori prófétája, és hogy a Mormon könyve Isten szava. Tudom, hogy Thomas S. Monson önök Isten igaz szolgája és prófétája a Földön napjainkban. Ezért imádkozom, hogy prófétánkat követve jó szívűség éljen szívünkben minden ember iránt, és váljunk élő tanújává, és valóban ámuljunk, hogy Jézusunk mi nagyon szeretett minket. Legyen ez csodálatos és csodás nékünk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Dear brothers and sisters, it has been many decades since a general conference.
Kedves testvérek, sok évtizede már, hogy olyan általános konferenciára került volna sor, amelyen Boyd K. Packer elnök, Elton Perry Elder vagy Richard G. Scott Elder ne ült volna a pulpitus mögött, és ne szólt volna hozzánk az egyik ülésen. Emlékük élénken él a szívünkben, és én is mély elismeréssel adózom előttük, akik olyan különbözőek a Jézus Krisztusról és az ő engeszteléséről való tanúságukban és bizonságukban, mégis oly összhangban voltak. Továbbá hozzátok hasonlóan jó magam is támogatom Thomas S. Monson elnököt profétaként, látnokként és kinyilatkoztatóként. Erőt merítek belőle, és bámulattal tölt el hithű és kötelességtudó apostoli szolgálata, mely már több mint 50 kiemelkedő évre nyúlik vissza. Így volt ez most kedden reggel is, amikor röviddel 9 óra után kihívtak a püspökség megbeszéléséről a konferencia miatt itt tartózkodó Ázsia terület elnökségével, hogy tanácskozzak, hogy találkozzak Monson elnökkel és két tanácsosával. Pár pillanattal később, amikor átsétáltam az irodája melletti tárgyalóba, minden bizonnyal idegesnek tűnhettem az asztalnál ülve, mivel ő igyekezett kedves szavaival megnyugtatni. Életkoromat látva, megjegyezve, hogy egészen fiatalnak tűnök, a koromnál még fiatalabbnak is. Aztán néhány pillanaton belül Monson elnök kifejtette, hogy az Úr akarata szerint eljárva átadja nekem az elhívást a 12. kórumába. Megkérdezte, hogy elfogadom-e ezt az elhívást, melyet én a teljes megrökönyödés kiváltotta bizonyára méltóságomon aluli, hallhatóan nehéz légzésem közepette elfogadtam. Ezt követően még mielőtt megfogalmazhattam volna az engem elborító leírhatatlan érzelmek áradatát, melyek túlnyomó része az alkalmatlanságommal volt kapcsolatos, Monson elnök kedvesen segítségemre sietett és elmondta, hogyan hívta el őt apostolnak sok évvel ezelőtt David O. McKay elnök, és hogy akkor ő is alkalmatlannak érezte magát. Nyugodt hangján így okított: Stevenson püspök, az Úr alkalmassá teszi azokat, akiket elhív. Egy proféta e megnyugtató szavai a békesség forrásaként szolgáltak, a nyugalom szigeteként a fájdalmas önvizsgálat és gyengéd érzelmek viharában, melyet az azt követően eltelt nappalok és éjszakák gyötrelmes óráiban átéltem. Később a nap folyamán felidéztem a történteket szeretett társamnak, Lézának, a templomtér egyik csendes sarkában ülve, a templom és a történelmi tabernákulum békés látványa mellett. Miközben igyekeztük felfogni és feldolgozni a nap eseményeit, horgonyra lehetünk a Jézus Krisztusba vetett hitünkben, valamint a boldogság nagyszerű tervének ismeretében. Ennek kapcsán szeretném kifejezni legmélyebb szeretetemet Lisa iránt. Ő a napfény az életemben, Isten figyelemre méltó leánya. Élete önzetlen szolgálattal és feltétel nélküli szeretettel átitatott mindenki iránt. Igyekezni fogok, hogy érdemes maradjak örökké való házasságunk áldására. Szeretném kifejezni legmélyebb szeretetemet 4 fiunk és az ő családjaik iránt, akik közül 3 itt vannak gyönyörű feleségükkel, 6 unokánk édesanyjával. A 4. pedig, aki misszionárius, különleges engedéllyel fennmaradhatott a misszionáriusi időbeosztás ellenére, hogy így élőben figyelhesse az eseményeket a tajvani misszióházban, a misszióelnöke és felesége társaságában. Mindannyiukat szeretem, és szeretem azt, hogy ők szeretik a szabadítót és az evangéliumot. Szeretném kifejezni szeretetemet családom minden tagja iránt, kedves édesanyám és édesapám iránt, akik tavaly hunytak el, és akik belém csepegtették a bizonyságomat, mely a legkorábbi emlékeim óta él bennem. Hálát mondok továbbá testvéreimnek és hithű házastársaiknak, valamint Liza családjának is, akik közül sokan szintén itt vannak ma. Hálám hálóját kiterjesztem számos távolabbi családtagra, barátra, misszionáriusra, vezetőre és tanítóra is. Abban az áldásban van részem, hogy szoros kapcsolatban lehettem az első elnökség, a 12-ek, a 70-ek, és az általános segédszervezeti elnökségek tagjaival. Kifejezem szeretetemet és megbecsülésemet mindannyiótok iránt, nőtestvérek és fivérek, és igyekezni fogok majd, hogy érdemes legyek a további együttműködésünkre. Az elnöklő püspökség szinte mennye is egységet élvez. Hiányozni fog a napi kapcsolat Kuszé püspökkel és Davis püspökkel. Az Úr szavainak bizonyítékaként állok előttetek, melyeket a tan és a szövetségek első szakaszában jegyeztek fel, hogy az evangélium teljességét az erőtlenek és egyszerűek által lehessen hirdetni a föld széleinek és a királyok és az uralkodók előtt. E szavakat az Úr azon kijelentése előzi meg, ami egy atya gyermekei iránti szeretetét példázza. Tehát én az Úr megismerve csapásokat, melyek a föld lakóit érik, szólítottam ifjabb Joseph Smith szolgámat, és szóltam hozzá a mennyből, és parancsolatokat adtam neki. Szerető mennyei atyánk és az ő fia, Jehova, a kezdetektől fogva ismervén a véget, megnyitotta a mennyeket és egy új adományozási korszakot, hogy ellensúlyozza a csapásokat, melyekről tudták, hogy elérkeznek. Pál apostol a nehéz idők kifejezéssel jellemezte az elkövetkező csapásokat. Számomra ez azt sugallja, hogy mennyei atyánk bőkezűen azzal kárpotol bennünket, amiért nehéz időkben élünk, hogy egyúttal az idők teljességében is élhetünk. Miközben a hét során hiányosságaim felett gyötrődtem, határozott benyomásom támadt, amely egyszerre fedett meg és nyújtott vigaszt is számomra, hogy ne arra figyeljek, amire képtelen, hanem arra, amire képes vagyok. Tanúságomat teszem az evangélium egyértelmű és becses igazságairól. A következő szavakat 100 meg 100 alkalommal osztottam meg az egyházhoz tartozókkal, illetve sokakkal, akik nem tagjai annak. Isten, ami mennyei atyánk, az ő gyermekei vagyunk. Együtt sír velünk, amikor szenvedünk, és örvendezik, amikor azt tesszük, ami helyes. Kommunikálni akar velünk, és az őszinte ima által mi is kommunikálni tudunk vele. Mennyei atyánk utat biztosított számunkra, az ő gyermekei számára, mely által visszatérhetünk az ő színe elé, atyánk tervének középpontjában, pedig Jézus Krisztus engesztelése áll. Mennyei atyánk a földre küldte az ő fiát, hogy engesztelést hozzon az egész emberiség bűneire, és legyőzze a halált. Ezekről az egyszerű igazságokról teszem bizonyságomat, és mindezt teszem Jézus Krisztus nevében. Amen.
My dear brothers and sisters, thank you for sustaining me yesterday. As a member of the Quorum of the 12 Apostles.
Kedves testvéreim, köszönöm, hogy tegnap támogattatok a 12 apostol kóruma tagjaként. Nehéz szavakba önteni, mi is sokat jelent ez nekem. Különösen hálás voltam életem két legkülönösebb hölgyének támogató szavazatáért. Ők a feleségem, Ruth, és az én drága, drága lányom, Ashley. Elhívásom ékes bizonyítéka azon állítás igaz voltának, melyet még ezen adományozási korszak elején tett az Úr, hogy az evangéliumom teljességét az erőtlenek és egyszerűek által lehessen hirdetni a föld széleinek. Én ezen erőtlenek és egyszerűek egyike vagyok, amikor elhívást kaptam, hogy az Amerikai Egyesült Államok keleti részén püspök legyek egy egyházközségben. A fivérem, aki kicsit idősebb és sokkal bölcsebb nálam, felhívott telefonon. Azt mondta, tudnod kell, hogy az Úr nem azért hívott el, amit eddig tettél. A te esetedben talán pont annak ellenére hívott el, amit eddig tettél. Azért hívott el, amit általad kíván elvégezni, és erre csak akkor kerülhet sor, ha az ő módján munkálkodsz. Úgy látom, hogy fivéreme bölcs mondása ma fokozottan vonatkozik rám. Történik valami csodálatos a misszionáriusi szolgálatban, amikor a misszionárius felismeri, hogy az elhívás nem ő róla szól, hanem az Úrról, az ő munkájáról és mennyei atyánk gyermekeiről. Ezt egy apostol esetében is igaznak érzem. Ez az elhívás nem rólam szól, hanem az Úrról, az ő munkájáról és mennyei atyánk gyermekeiről. Nem számít, mi a feladatunk, vagy az elhívásunk az egyházban. Csak akkor tudunk jól szolgálni, ha szem előtt tartjuk, hogy mindenki, akit szolgálunk, mennyei szülők szeretett lélekfiai, vagy lélekleányai, és mint ilyenek, isteni természettel és rendeltetéssel rendelkeznek. Munkámat illetően szívelégtelenségre és szívátültetésre szakosodott kardiológus voltam. Mivel a betegeim nagy része súlyos beteg volt, sokak halálának voltam tanúja. A feleségem viccesen azt mondja, hogy rossz előjel, ha valaki hozzám kerül betegnek. Ennek folytán egyfajta érzelmi távolságot tartottam a betegeimmel, ha nem mentek jól a dolgot. Ez kicsit tompította a bánat és a csalódottság érzését. 1986-ban egy Chad nevű fiatalembernek szívelégtelenség miatti szívátültetésre volt szüksége. Azután másfél évtizedig nagyon jól volt. Mindent megtett azért, hogy egészséges maradjon, és amennyire csak lehet, hétköznapi életet éljen. Missziót szolgált, dolgozott, és a szüleinek odaadó fia volt. Élete utolsó néhány év azonban sok kihívást rejtett, és gyakran volt kórházban. Egy este hirtelen szívmegállással hozták be sürgősségi osztályunkra. Munkatársaimmal sokáig próbáltuk visszaállítani a keringését, ám végül nyilvánvalóvá vált, hogy Chadet nem fogjuk tudni újraéleszteni. Abba hagytuk hiába való erőfeszítéseinket, és halottnak nyilvánítottam. Bár szomorú voltam és csalódott, arra gondoltam, Chad jó ellátásban részesült. Sokkal több évet élt meg így, mint amennyi ideig egyébként élt volna. Ám ez az érzelmi távolságtartás azonnal darabokra hullott. Amikor a szülei bejöttek a sürgősségre, és a hordágyon megpillantották halott fiúkat. Én pedig most először az édesanyja és az édesapja szemével tekintettem Chadre. Láttam, milyen nagy remények és elvárások voltak bennük iránta, és mennyire szerették volna, hogy csak egy kicsit tovább, egy kicsit jobban éljen. Ez a felismerés könnyekre fakasztott. A szerepkörök ironikus megváltozásával és olyan kedvességgel, melyet soha nem felejtek el, Chad szülei vigasztaltak engem. Most már tudom, hogy csak úgy szolgálhatunk hatékonyan, ha szülői szemmel, mennyei atyánk szemével tekintünk másokra. Csak akkor kezdhetjük el felismerni a lélek igazi értékét. Csak akkor érezhetjük azt a szeretetet, melyet mennyei atyánk érez minden gyermeke iránt. Csak akkor érezhetjük a szabadító, irántunk érzett gondoskodó aggódását. Amíg nem Isten szemével tekintünk rájuk, addig nem teljesíthetjük teljes mértékben a szövetségben vállalt kötelezettségünket, mely szerint gyászolunk a gyászolókkal, és megvigasztaljuk a vigasztalásra szorulókat. Ez a szélesebb látókör megnyitja szívünket mások csalódásai, félelmei és szívfájdalmai előtt. Azonban mennyei atyánk is a segítségünkre siet és megvigasztal minket, ahogyan Chad szülei tették azt velem a sürgősségén oly sok éve. Látó szemre, halló fülre és ismerő, érző szívre van szükségünk annak a mentésének a végrehajtásához, melyre oly gyakran buzdít minket Thomas S. Monson elnök. Csak akkor tölthet el minket Krisztus tiszta szeretete, ha mennyei atyánk szemével látunk. Minden nap könyörögünk. Könyörögnünk kell Istenhez, ezért a jó szívűségért. Mormon így intett, imádkozzatok tehát, szeretett testvéreim, szívetek minden erejével az atyához, hogy eltöltsön benneteket a szeretet, melyet mindenkinek megadott, aki igaz követője fiának, Jézus Krisztusnak. Teljes szívemből Jézus Krisztus igaz követője szeretnék lenni. Szeretem őt, csodálom őt, tanúbizonyságot teszek élő valóságáról, tanúbizonyságot teszek arról, hogy ő a felkent, a messiás. Tanúja vagyok az ő páratlan irgalmának, kegyelmének és szeretetének. Bizonyságomat hozzáfűzöm az apostolékhoz, akik 2000-ben kijelentették, hogy Jézus az élő Krisztus, Isten halhatatlan fia. Ő a világ világossága, élete és reménysége. bizonyságot teszek arról, hogy a feltámadt Úr 1820 a bizonyos napján Istennel, ami mennyei atyánkkal együtt megjelent New York állam északi részén egy ligetben, pontosan úgy, ahogy azt Joseph Smith kijelentette. Ma a Földön vannak a szabadítást és a felmagasztosulást lehetővé tevő papsági kulcsok. Ezt tudom. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you, President Monson, for your wonderful teachings today.
And thank you, köszönjük, Monson elnök, a nagyon szép, csodálatos tanításaidat. És köszönjük, hogy vezetsz bennünket, és hogy elhívtad Reverend Stevenson és Randall Eldereket apostolnak. Fivérek, köszönjük, hogy megosztottátok velünk gondolataitokat és bizonyságotokat. A karmester jelzésére a gyülekezet felállva csatlakozik a kórushoz, mely a Mély Szilárd alap az Isten igéje című himnusz 1., 2., 3. és 7. verszakának eléneklésében. Az ének után örömmel hallgatjuk Russell M. Nelson elnököt, a 12 apostol kórumának elnökét. Őt Gregory A. Schweitzer Elder és Claudio R. M. Costa Elder követi majd a 70-ektől. Beszédeik után a kórus elénekli A napfény van ma az én lelkemben című himnuszt.
This is the 185th semi-annual...
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 185. félévi általános konferenciája.
Dear elders Rasband, Stevenson and Rendland.
Kedves Rasband elder, Stevenson elder és Rendland elder. Fivéreteként köszöntünk benneteket a 12 apostol kórumában. Már most szeretünk titeket, és drága örökölt társatokat, és tanúságunkat teszünk arról, hogy Monson elnök kinyilatkoztatás alapján hívott el benneteket. Fivérek és nőtestvérek, amikor 6 hónappal ezelőtt összegyűltünk az általános konferencián, egyikünk sem sejtette a közelgő változásokat, mely az egész egyházat szíven ütötték és megrázták. Elton Perry Elder erőteljes üzenetet adott át arról, milyen pótolhatatlan szerepet tölt be a házasság és a család az Úr tervében. Megdöbbentünk, amikor csupán néhány nappal később tudomást szereztünk rákos megbetegedéséről, amely hamarosan el is vitte őt közülünk. Noha Boyd K. Packer elnök egészsége már jó ideje hanyatlott, ő mégis határozottan menetelt tovább az Úr munkájában. Áprilisban is gyengélkedett, mégis eltökélt szándéka volt, hogy kinyilvánítsa tanúbizonyságát egészen az utolsó lélegzetvételig. Csupán 34 nappal Perry Elder távozása után Packer elnök is átlépett a fátyol túloldalára. Hiányzott Richard G. Scott Elder a legutóbbi általános konferenciákon, de visszatekintettünk a szabadítóról szóló erőteljes tanúbizonyságaira, melyeket oly sok korábbi konferencián tett. És csupán 12 nappal ezelőtt Scott Elder hazahivatott, és most újra együtt lehet az ő hőnszeretett Jenny-jével. Részem volt abban a kiváltságban, hogy mindhárom fivéremmel ott lehettem utolsó napjaiban. Packer elnök és Scott Elder a szűkebb családjának körébe jelen voltam az ágyuknál közvetlenül a haláluk előtt. Nehezen tudom felfogni, hogy ez a 3 drága barát, az Úr e kiváló szolgái most hirtelen nincsenek közöttünk többé. El sem tudom mondani, mennyire hiányoznak. Amikor az eseményeke váratlan fordulatán tűnődök, mindig felötlik bennem egy olyan benyomás, amelyet a maguk mögött hagyott drága feleségeik tettek rám. Elmémben kitörölhetetlen nyomot hagyott Donna Smith Packer nőtestvér és Barbara Dayton Perry nőtestvér békessége, amint ott voltak férjük ágya mellett, telve szeretettel, igazsággal és tiszta hittel. Ahogyan Packer nőtestvér ott ült férje mellett az ő utolsó óráiban, sugárzott belőle az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad. Noha tudta, hogy férje, aki közel 70 esztendőn át volt szeretett társa, hamarosan eltávozik, ő mégis egy hitelteli asszony nyugalmát árasztotta. Angyali kisugárzása volt, csak úgy, mint ezen a Brigham City templom felszentelésen készült fényképükön. Ugyanilyen szeretet és hit megnyilvánulását láttam Perry nőtestvérben is. Tisztán látszott a férje és az Úr iránti odaadása, és ez mélyen megérintett engem. Férjeik utolsó óráiban, és egészen a mai napig ezek a rendíthetetlen asszonyok olyan erőt és bátorságot tanúsítottak, amely a szövetségeiket megtartó nőkben mindig megmutatkozik. Lehetetlenség felmérni, mekkora hatást gyakorolnak az ilyen nők nem csak a családokra, hanem az Úr egyházára is feleségként, anyaként és nagymamáként, testvérként és nagynéniként, tanítóként és vezetőként, különösen pedig példaképként és a hit védelmezőjeként. Így volt ez minden evangéliumi adományozási korszakban, Ádám és Éva napjaitól fogva. A mostani adományozási korszakban élő nők azonban határozottan különböznek más korok asszonyaitól, mert ez az adományozási korszak is más, mint a többi. Ez a különbség kiváltságokat és felelősségeket is hordoz magában. 36 évvel ezelőtt, 1979-ben, Spencer W. Kimball elnök mély értelmi jövendőlést tett arról, hogy a szövetségeiket megtartó nők milyen hatása lesznek az Úr egyházának jövőjére. Ezt jövendőlte. Az egyház utolsó napokban bekövetkező erőteljes növekedésének javarészét az idézi majd elő, hogy a világon élő sok deréknő tömegesen jön majd az egyházba. Ez pedig annak függvényében történik, hogy az egyház nőtestvérei milyen mértékben tanúsítanak igaz lelkűséget és tisztaságot az életükben, valamint hogy mennyire látszanak majd különbözőnek és másnak jó értelemben a világban élő nőktől. Idézetbe zárva. Drága nőtestvéreim, ti, akik oly létfontosságú társaink vagytok ebben az utolsó korszakban, a nap, amelyet Kimball elnök előre látott, ma van. Ti vagytok azok a nők, akiket előre látott. A ti erényetek, világosságotok, szeretetetek, tudásotok, bátorságotok, jellemetek, hitetek és igaz lelkű életetek soha nem látott mértékben fogja majd az egyházhoz vonzani a világon élő jóra való nőket a családjukkal együtt. Nekünk, a ti fivéreiteknek szükségünk van a ti erőtökre, megtérésetekre, meggyőződésetekre, vezetői képességeitekre, bölcsességetekre és hangotokra. Isten királysága nem teljes és nem is lehet teljes olyan nők nélkül, akik szent szövetségeiket kötnek és betartják azokat, olyan nők nélkül, akik Isten hatalmával és felhatalmazásával szólnak. Becker elnök kijelentette, olyan nőkre van szükségünk, akik szervezettek és képesek szervezni. Olyan nők kellenek, akik képesek végrehajtani, képesek tervezni, irányítani és cselekedni. Olyan nők, akik tudnak tanítani, akik képesek felszólalni. Olyan nőkre van szükségünk, akikben megvan a tisztalátás ajándéka, akik képesek megvizsgálni a világ irányvonalait és kiszűrni azokat, amelyek népszerűségük ellenére sekélyesek vagy veszélyesek. Idézetbe zárva. Ma hadd tegyem hozzá, hogy olyan nőkre van szükségünk, akik tudják, hogyan segítsenek elő fontos dolgokat a hitük által. Valamint akik az erkölcsösség és a családok bátor védelmezői egy bűntől fertőzött világban. Olyan nőkre van szükségünk, akik elkötelezetten terelgetik Isten gyermekeit a felmagasztosulás felé vezető ösvényen, akik tudják, hogyan kapjanak személyes kinyilatkoztatást, akik értik a templomi felruházással járó erőt és békességet, akik tudják, hogyan hívják le a menny hatalmait a gyermekek és a családok megvédelmezésére és megerősítésére, és akik félelem nélkül tanítanak. Áldott voltam egész életem során, mert ilyen nők vettek körül. Ilyen asszony volt néhai feleségem Denzel is. Mindig hálás leszek neki, amiért egész életemre kiható befolyással volt életem minden területére, ideértve a nyitott szívműtétek területén végzett úttörő erőfeszítéseimre is. 58 évvel ezelőtt felkértek egy kislány megoperálására, akinek súlyos veleszületett szívrendellenessége volt. Bátyja addigra már életét vesztette hasonló betegsége miatt. Szülei segítségért esedeztek. Nem voltam derülátó a kimenetelt illetően, de megfogadtam, hogy minden tőlem telhetőt megteszek a kislány megmentéséért. Minden erőfeszítésem ellenére a gyermek meghalt. Később ugyanez a szülőpár egy másik kislányt is elhozta hozzám, aki akkor még csak 16 hónapos volt, és szintén szívelégtelenségben szenvedett. Ismételt kérésükre elvégeztem a műtétet. Ez a gyermek is meghalt. Ez a harmadik szörnyű veszteség ugyanabban a családban szó szerint letaglózott. Fájdalomtól lesújtva tértem haza, a nappali padlójára roskadva egész éjjel zokogtam. Denzel végig mellettem maradt, és hallgatta, hogy újra és újra kijelentettem, hogy soha többé nem fogok egyetlen szívműtételt sem végezni. Aztán olyan hajnali 5 óra táján rám nézett, és szeretetteljesen így szólt. Befejezted a sírást? Akkor öltöz fel. Menj vissza a laboratóriumba, aztán lássál munkához. Többet kell tanulnod. Ha most feladod, másoknak kell fájdalmas úton megtanulni mindazt, amit te most már tudsz. Ó, mi nagy szükségem volt feleségem látásmódjára, határozottságára és szeretetére. Visszatértem hát a munkámhoz, és többet tanultam. Ha nem lett volna Denzel és az ő sugalmazott ösztökélése, nem mélyedtem volna el a nyitott szívműtétekben, és nem lettem volna felkészült annak az operációnak az elvégzésére 1972-ben, amely megmentette Spencer W. Kimball elnök életét. Nőtestvérek, felismeritek-e a mélységét és távlatát a hatásotoknak, amikor kimondjátok azokat a dolgokat, amelyeket a lélek sugalmazása ültet szívetekbe és elmétekbe? Egy kiváló szövegelnök mesélt nekem egyszer egy szövegtanácsgyűlésről, melyen nehéz kihívással küszködtek. A gyűlés folyamán egyszer csak ráébredt, hogy a szöveg elemi elnöke még nem szólalt fel, így hát megkérdezte, támadta valamilyen benyomása. Nos, igen, ami azt illeti, igen, felelte a nőtestvér. Aztán megosztott egy gondolatot, amely teljességgel új mederbe terelte a gyűlés menetét. A szövegelnök így folytatta. Miközben beszélt, a lélek bizonyságot tett nekem, hogy ez a nőtestvér annak a kinyilatkoztatásnak adott hangot, melyet tanácsként kerestünk. Drága nőtestvéreim, bármilyen elhívásatok legyen is, bármilyen körülmények között éljetek is, szükségünk van benyomásaitokra, meglátásaitokra és sugalmazásatokra. Szükségünk van arra, hogy felszólaljatok az egyházközségi és szöveki tanácsokon. Szükséges, hogy minden férjezett nőtestvér közreműködő és teljes jogú társként szóljon, amikor férjével együtt kormányozza a családját. Akár házasok, akár egyedülállók vagytok. Ti, nőtestvérek, olyan megkülönböztető képességetek és különleges megérzések birtokába vagytok, melyeket Isten ajándékaként kaptatok. Mi férfi testvérek nem tudjuk utánozni a ti páratlan hatásotokat. Tudjuk, hogy az egész teremtés munkájának minden betetőző eleme az asszony megalkotása volt. Szükségünk van az erőtökre. Az egyház, a tanaink és az életmódunk elleni támadások fokozódni fognak. Emiatt szükségünk van olyan nőkre, akik sziklaszilárdan értik Krisztus tanát, és akik ezt a megértést egy bűnnek ellenálló nemzedék tanítására és felnevelésére fogják fordítani. Olyan nőkre van szükségünk, akik képesek felismerni a megtévesztést annak minden formájában. Olyan nőkre van szükségünk, akik tudják, hogyan tudnak hozzáférni Isten hatalmához, melyet ő elérhetővé tesz a szövetségeiket betartók számára, illetve akik magabiztosan és jó szívűséggel osztják meg a hitelveiket. Olyan nőkre van szükségünk, akikben megvan Éva anyánk bátorsága és látásmódja. Drága nőtestvéreim, semmi nem bír nagyobb jelentőséggel örök életetek tekintetében, mint a saját megtérésetek. A megtért szövetséges nők, és közeljük számítom drága társamat, Wendyt is, azok, akiknek az élete egyre inkább ki fog tűnni a hanyatló világban, és akiket így a lehető legjobb értelemben fognak másnak látni. Így most arra kérlek benneteket, nőtestvéreim, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában, hogy lépjetek előre. Foglaljátok el jogos és szükséges helyeteket az otthonotokban, a közösségetekben és Isten királyságában. Sokkal inkább, mint eddig bármikor is. Kérlek benneteket, váltsátok valóra Kimball elnök jövendőlését, és én megígérem nektek, Jézus Krisztus nevében, hogy miközben így tesztek, a Szentlélek eddig soha nem látott módon fogja felerősíteni a hatásotokat. Tanúbizonyságomat teszem az Úr Jézus Krisztus valóságáról, és az ő megváltó, engesztelő és megszentelő erejének valóságáról. Apostolainak egyikeként pedig köszönetet mondok nektek, drága nőtestvéreim, és megáldalak benneteket, hogy képesek legyetek teljes nagyságotokban felemelkedni, és betölteni teremtésetek mértékét, miközben karba öltve haladunk ebben a szent munkában. Közösen segítünk felkészíteni a világot az Úr második eljövetelére. Erről teszem bizonyságomat fivéretekként, Jézus Krisztus nevében. Amen.
This past summer, my wife and I had two of our young grandsons staying.
Nyáron a feleségemmel két fiatal fiúnokánkra vigyáztunk, amíg a szüleink egy pionír túrán vettek részt a szövegünkkel. A lányunk biztos akart lenni abban, hogy a fiúk vendégeskedés alatt is gyakorolják az zongorázást. Tudta, hogy pár nap a nagyszülőknél könnyen elfeledteti a gyakorlást. Az egyik délután úgy döntöttem, hogy leülök a 13 éves unokánk Andrew mellé, és meghallgatom a zongora játékát. Az a fiú tele van energiával, és odáig van a természetért. Könnyen el tudná tölteni az egész napját vadászattal és horgászással. Miközben a zongorán gyakorolt, láttam rajta, hogy szívesebben horgászna éppen a közeli folyóban. Hallgattam, ahogy egymás után ütötte le egy ismerős dal akkordjait. Minden hangjegyet ugyanazzal az erővel és ütemben játszott, amitől nehéz volt világosan felismerni a dallamot. Leültem mellé a padra, és elmagyaráztam, mennyire fontos egy kicsit nagyobb erővel megszólaltatni a dallam hangjegyeit, és egy kicsivel kevesebb erővel azokat, melyek a dallam aláfestésére szolgálnak. Elbeszélgettünk arról, hogy a zongora több, mint egy műszaki csoda, a saját hangjának és érzéseinek kiterjesztése lehet, és egy csodálatos kommunikációs eszközzé válhat. Pont úgy, ahogy egy ember gördülékenyen beszél és halad szóról szóra, a dallamnak is úgy kell áramlania egyik hangjegyről a másikra haladva. Együtt nevettünk, ahogy újra és újra neki gyűrközött. Gödröcskés arcán szélesebb lett a mosoly, amint egy ismerős dallam kezdett előkúszni a hangok korábbi vad kavalkádjából. Az üzenet világossá vált. Isten gyermeke vagyok. Ő küldött a földre. Megkérdeztem Andrewt, hogy érzi-e a különbséget az üzenetben. Így válaszolt, igen, érzem, nagyapa. Pál apostol a korintusbelieknek írt levélben arra tanít bennünket, hogy a kommunikáció hangszerekhez hasonlít. Hiszen ha az életben hangszerek, akár fuval, akár citerra, nem adnak megkülönböztethető hangokat, mi módon ismerjük meg, amit fuvaláznak vagy citeráznak? Mert ha trombita bizonytalan rezgést tészen, kicsoda készül a harcra? Nem volt a világnak még ekkora szüksége Krisztus olyan tanítványaira, akik világosan és szívből tudják közvetíteni az evangéliumot. A harson a zengő hívására van szükségünk. Természetesen Krisztus volt a legjobb példa számunkra. Mindig bátorságot tanúsított abban, hogy kiálljon azért, ami helyes. Évszázadokon át visszhangzó szavaival hív bennünket, hogy ne felejtsük el szeretni Istent és fele barátainkat, megtartani Isten minden parancsolatát, és világosságként élni a világ számára. Nem félt felszólalni a földi hatalmasságok vagy korának uralkodói ellen. Még akkor sem, amikor ezek szembeszegültek az Atya által őrá bízott küldetéssel. Szavai nem az emberek szívének összezavarására, hanem azok megindítására szolgáltak. Világosan ismerte Atya akaratát mindenben, amit mondott és tett. Szeretem Péter példáját is, aki pünkösd napján bátran és érthetően vágott vissza a világi férfiaknak. Azon a napon számos országból gyűltek össze emberek, akik bírálták a korai szenteket, mert hallva őket nyelveken szólni, azt hitték róluk, hogy részegek. Péter, akiben felgerjedt a lélek, felállt, hogy megvédje az egyházat és annak tagjait. E szavakkal tett bizonyságot. Zsidó férfiak és mindnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben, legyetek ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédeimet. Azután Krisztusról szóló proféciákat tartalmazó szentírásokból idézett, és ezt az egyértelmű bizonyságot tette. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Sokan hallották a szavait, érezték a lelket, és 3000 fő csatlakozott a korai egyháztagok sorához. Erőteljes bizonyítéka ez annak, hogy igenis képes változást elérni egyetlen férfi vagy nő is, aki kész bizonyságot tenni, amikor a világ mintha az ellenkező irányba haladna. Amikor egyháztagokként úgy döntünk, hogy kiállunk és erőteljes tanulságot teszünk Isten tanáról és az ő egyházáról, valami megváltozik bennünk. Magunkra vesszük a képmását. Közelebb kerülünk az ő lelkéhez, ő pedig előttünk jár majd, és ott lesz a jobb és a bal kezünkön, és lelke a szívünkben lesz. Angyalai pedig körülöttünk, hogy hordozzanak. Krisztus igaz tanítványai nem keresnek kifogásokat arra, amikor az éppen nem felel meg a világ aktuális elképzeléseinek. Pál egy másik olyan derék tanítvány volt, aki bátran kijelentette, hogy nem szégyelli a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Az igaz tanítványok akkor is képviselik az Urat, amikor ez talán nem kellemes. Az igaz tanítványok vágya az, hogy az emberek szívét lelkesítsék, nem pedig az, hogy elkápráztassák őket. Gyakran nem praktikus vagy kényelmes kiállni Krisztusért. Biztos vagyok benne, hogy ez volt a helyzet akkor is, amikor Pált Agrippa király elé hívatták és felszólították, hogy tisztázza magát és mondja el a történetét. Pál habozás nélkül kijelentette a hitét. Olyan erővel, hogy a félelmetes király beismerte, majdnem meggyőzte őt arról, hogy váljon kereszténnyé. Pál válasza azon vágyáról tanúskodott, hogy maradéktalanul megértesse a mondani valóját az emberekkel. Elmondta Agrippa királynak azon vágyát, hogy az őt hallók ne csak majdnem legyenek keresztényekké, hanem váljanak teljesen Krisztus tanítványaivá. Azok, akik világosan szólnak, véghez vihetik ezt. Hosszú éveken át, amikor Lehi Álmáról szóló történetet tanulmányoztam, a Mormon könyvében mindig úgy gondoltam a nagy és tágas épületre, mint egy olyan helyre, ahol csak a leginkább lázadó szelleműek laknak. Az épület tele volt emberek, akik gúnyolódtak és mutogattak a hithűekre, míg az utóbbiak az Isten igéjét jelképező vasútba kapaszkodva haladtak az élet fája felé, mert Isten szeretetét jelképezte. Egyesek nem bírták elviselni a nyomást, melyet a gúnyolódó emberek miatt éreztek, és elkóboroltak. Mások úgy döntöttek, hogy csatlakoznak az épületben lévőkhöz. Hát nem volt bátorságuk merészen felszólalni a világ bírálata vagy üzenetei ellen. Ahogy azt figyelem, miként távolodik a mai világ Istentől, úgy vélem, hogy az épület egyre tágul. Sokan találják magukat a nagy és tágas épület folyosóin sétálva, fel nem ismerve azt, hogy valójában már elkezdtek részévé válni annak a kultúrának. Gyakran engednek a kísértésnek és az üzeneteknek. Végül pedig azt látjuk, hogy megtalálják a közös hangot a bírálókkal és a gúnyolódókkal. Évekig úgy gondoltam, hogy a gúnyolódó tömeg azt neveti ki, ahogyan a hithűek az életüket élik, az épületből jövő hangoknak azonban mára megváltozott a modora és a hozzáállása. A gúnyolódók gyakran az evangélium egyszerű üzenetét igyekeznek elfojtani azáltal, hogy az egyház történelmének valamely részét támadják, illetve csípős bírálattal illetik a prófétát vagy más vezetőket. Támadják emellett a tanaink legbelső magját is Istennek, a föld megalkotásától fogva adott törvényeit is. Jézus Krisztus tanítványaiként és az ő egyházának tagjaiként mi soha nem engedhetjük el azt a vastrudat. Muszáj, hogy lelkünkből zengjen a harsona. Az egyszerű üzenet az, hogy Isten a mi szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus pedig a fia. Az evangélium visszaállítatott ezen utolsó napokban az élő profétákon keresztül, és ennek a Mormon könyve a bizonyítéka. A boldogság ösvénye azon az alapvető családi egységen keresztül vezet, melyet mennyei atyánk eredetileg megszervezett és kinyilatkoztatott. Ez az üzenet ama ismerős dallama, melyet sokan képesek felismerni, mivel már hallották azt a halandóság előtti életükben. Utolsó napi szentekként itt az idő, hogy hiáljunk és bizonyságot tegyünk. Itt az idő, hogy az evangélium dallamának hangjai a világ zaja fölé emelkedjenek. Kiegészítem a világ szabadítójának és megváltójának üzenetét a saját bizonyságommal. Ő él. Evangéliuma visszaállítatott, és az ő parancsolatai szerinti életet élve, az ő ösvényén haladva a boldogság és békesség áldásai elnyerhetők ebben az életben. Ez az én bizonyságom. Jézus Krisztus nevében. Amen.
I love the primary song that says, "Tell me the story."
Szeretem tanulmányi, és nagyon szeretem az ellenes éneket, amely így szól: "Mesélj most Jézusról, kérlek, úgy szeretném. Úgy szeretném, ha itt lenne, oly sok mindent megkérdeznék. Mit tett az úton, a tengeren? Kérlek, mesélj róla nekem." Úgy vélem, hogyha hagyománnyá tesszük azt, hogy Jézussal kapcsolatos történeteket mesélünk gyermekeinknek és a családunknak, az nagyon különleges módja a sabbat megszentelésének az otthonunkban. Ez bizonyára különleges lelkiséget hoz majd az otthonunkban, és magától a szabadítótól származó példákat tanít a családunknak. Szeretem tanulmányozni az ő életét, aki mindent odadott értem és mindannyiunkét, és szeretek elgondolkodni azon. Szeretem olvasni a bűntelen életéről szóló szentírás részeket, és miután elolvastam az ő általa átélt eseményekről szóló szentírásokat, becsukott szemmel igyekszem elképzelni ezeket a szent pillanatokat, melyek tanítanak engem, és megerősítenek lelkileg. Ilyen pillanatok a következők. Amikor a földre köpött, majd sarat csinált a nyálából, ezzel bekente a vakember szemét, és azt mondta neki: "Menj el, mosakodjál meg Siloám tavában." A férfi pedig engedelmeskedett, megmosakodék, és megjöve látva. Amikor meggyógyította a vérfolyásos asszonyt, aki megérintette a ruhája szegélyét, mivel hitte, hogy csupán az érintésétől meggyógyul majd. Amikor megjelent a tanítványainak a tengeren járva. Amikor a tanítványokkal az Emmauszba vezető úton ment, és felnyitotta értelmüket a szentírásokkal kapcsolatosan. Amikor megjelent itt, az amerikai földrészen az embereknek, és kérte őket, hogy jöjjenek ő hozzá, és bocsássák kezüket az oldalába, és tapintsák meg a szögek nyomait a kezén és a lábán, hogy tudhassák, ő Izrael istene, és az egész föld istene, és megölték a világ bűnéért. Örvendek, hogy tudhatom, hogy vannak olyan szülők, akik Krisztusról szóló történeteket mesélnek gyermekeiknek. Észreveszem ezt, amikor a gyermekeket figyelem az egyházban, az elemis programokon és egyéb alkalmakkor. Hálás vagyok a szüleimnek, hogy tanítottak engem Krisztusról. Továbbra is látom, miként segít a szabadító példája nekem és kedves feleségemnek gyermekeink tanításában. Szívem csordultik tele örömmel, amikor látom a gyermekeimet, hogy Krisztusról szóló történeteket mesélnek az unokáimnak. Erről az egyik kedvenc szentírásom jut az eszembe, amely a 3. János 1. fejezet 4. versében olvasható. Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. És akkor már miért nem az unokáink is? Hálás vagyok a vezetőinknek, akik folyamatosan tanítanak bennünket Krisztusról, a sabbat napjának megszenteléséről, valamint arról, hogy minden vasárnap vegyünk az úrvacsorából a szabadító tiszteletére. Sokkal élvezetesebbé tehetjük a sabbatot és az úrvacsorát, ha tanulmányozzuk a Krisztusról szóló történeteket. Ezzel olyan hagyományokat alakítunk ki, amelyek építik a hitünket és a bizonyságunkat, valamint egyúttal megvédik a családunkat is. Néhány héttel ezelőtt, miközben Russell M. Nelson elnök elmúlt konferencián elhangzott beszédét tanulmányoztam, és a sabbat napján gondolkoztam, mély hálát éreztem azért az áldásért és kiváltságért, hogy vehetek az úrvacsorából. Számomra ez nagyon ünnepélyes, szent és lelki élmény. Nagyon élvezem az úrvacsorai gyűlést. Az emlékedéseim során alaposan tanulmányoztam a kenyérre és a vízre mondott áldást. Elolvastam és mélyen átgondoltam az imákat és az úrvacsora szertartását. Elkezdtem áttekinteni az elmémben és a szívemben az ahhoz kapcsolódó eseményeket. Az elmélkedés szellemébe gondoltam arra napra, a kovásztalan kenyerek ünnepének első napjára, Amikor tanítványai azon kérdésre válaszolva, hogy hol készüljenek elő a húsvétra, azt mondta nekik, menjetek el a városba, ama bizonyos emberhez, és ezt mondjátok néki. A mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvétot tanítványaimmal. Megpróbáltam magam elé képzelni, ahogyan a tanítványok ételt vesznek, és gondosan elkészítik az asztalt, hogy ezen a különleges napon vele egyenek. Asztalt 13 főre, neki és a 12 tanítványnak, akiket szeretett. Sírva képzeltem magam elé, amint Krisztus együtt étkezik velük, és kijelenti, bizony mondom néktek, ti közületek egy elárul engem. Az elszomorodott tanítványokra gondoltam, amint azt kérdezik, én vagyok-e az Uram? Aztán, amikor Júdás is felteszi ugyanezt a kérdést, ő higgadtan azt válaszolja, te mondád. Láttam magam előtt a kezeket, melyek gyógyítottak, vigaszt nyújtottak, felemeltek és megáldottak, amint megtörik a kenyeret, és Jézus ezt mondja, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Aztán fogta a borral teli poharat, és hálát adván átnyújtotta nekik, mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Képzeletemben egyenként a tanítványokra néztem, és aggódást láttam a szemükben mesterük iránt, akit oly nagyon szerettek. Úgy éreztem, mintha én is közöttük ülnék, és mindent látnék. Erős szívfájdalmat éreztem, gyászsal és szomorúsággal telve amiatt, amit hamarosan átél majd értem. A lelkemet túláradó vágy töltött el az iránt, hogy jobb ember legyek. A bűnbánat és a szomorúság közepette hőn áhítottam, hogy akár csak néhány cseppet is felszállíthassak az ő Getsemánében kiontott véréből. Aztán az úrvacsorára kezdtem gondolni, amelyet minden héten az ő emlékezetére veszünk. Eközben átgondoltam a kenyére és a vízre mondott áldás minden szavát. Mélyen elgondolkodtam a következő szavakon, ő rá mindenkor emlékezni a kenyér áldásában, illetve, hogy mindig emlékeznek ő rá a víz áldásában. Elgondolkodtam azon is, mit jelent ő rá mindenkor emlékezni. Számomra ez a következőket jelenti. Emlékezni az ő halandóság előtti életére, amikor megteremtette ezt a gyönyörű bolygót. Emlékezni az ő szerény születésére a júdai Betlehem egyik jászolában. Valamint amikor 12 éves fiúként már a törvénytudókat tanította és prédikált nekik a templomban. Emlékezni arra, mikor félrevonult magában a pusztában, hogy felkészüljön halandó szolgálatára. Aztán, amikor színe változott a tanítványai előtt. Emlékezni arra, amikor bevezette az úrvacsorát a tanítványaival eltöltött utolsó vacsora során. Majd a Getsemáné kertjébe ment, és oly szörnyen szenvedett ott a bűneinkért, fájdalmainkért, csalódásainkért és betegségeinkért, hogy minden pórusából vér fakadt. Emlékezni arra, amikor oly sok szenvedés és heves fájdalom után még a Getsemánéban egy csókkal elárulta őt az a tanítvány, akit barátjának nevezett. És amikor Pilátus és Heródes elé hurcolták bűnperre, amikor megalázták, megpofozták, leköpték, megütötték és megostorozták a húsát felszaggató ostorral, majd amikor tövis koronát tettek kegyetlenül a fejére. Emlékezni arra, hogy fel kellett vennie a saját keresztjét a Golgotára, és hogy ott a kereszthez szegezték, ahol minden fizikai és lelki fájdalmat elszenvedett. Amikor pedig a kereszten jószívűség töltött el bensőjét, letekintett azokra, akik a keresztre feszítették, és a mennyre emelve tekintetét így könyörgött, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Emlékezni arra, amikor ő, tudván, hogy beteljesítette az egész emberiség megszabadítására irányuló küldetését, az Atya, ami Atyán kezébe adta lelkét. Emlékezni feltámadására, amely biztosítja a saját feltámadásunkat, valamint a lehetőséget, hogy mellette éljünk az egész örökké valóságban, a döntéseinktől függően. Továbbá elgondolkodva az úrvacsoraimán, és ezen ima igen különleges és jelentőségteljes szavain. Milyen csodálatos elnyerni az ígéretet az úrvacsora megáldása alatt, hogy amint mindig emlékezünk ő rá, az ő lelke mindig velünk lesz. Úgy hiszem, az Úrnak saját időzítése van arra, hogy mikor ad nekünk kinyilatkoztatást. Egyértelműen megértettem ezt, amikor a Prédikátor 3.1 és 6. versét tanulmányoztam, amely így szól, mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a keresésnek, és ideje a vesztésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Az úrvacsora annak is ideje, hogy mennyi atyánk tanítson bennünket az ő szeretett fiának, ami szabadítónknak, Jézus Krisztusnak az engeszteléséről, valamint kinyilatkoztatást adjon nekünk erről. Ez az ideje annak, hogy zörgessünk és megnyittatik nékünk, hogy tudást kérjünk és kapjunk. Ez az ideje annak, hogy áhítattal kérjünk tudást Istentől. Ha így teszünk, semmi kétségem nincs afelől, hogy el fogjuk nyerni ezt a tudást, amely mérhetetlen áldást hoz majd az életünkre. Szeretem a sabbatot, az úrvacsorát és mindazt, amit az jelent. Teljes lelkemmel szeretem a szabadítót. Jézus Krisztus nevében. Amen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir and their conductors.
Hálánkat fejezzük ki a Mormon Tabernáklum kórus iránt, valamint karmestereiknek és organistáiknak a csodálatos zenéért, melyet ma délelőtt hallottunk tőlük. Az utolsó beszélünk ezen az ülésen Harry B. Eyring elnök, az első elnökség első tanácsosa lesz. Az ő beszédét követően az ülés zárásaként a kórus elénekli az Isten Szent Lelke című himnuszt. Az áróimát ezután Cheryl A. Esplin nőtestvér mondja, aki első tanácsos az elemi általános elnökségében.
My dear brothers and sisters, I'm grateful to have been with you on this Sabbath.
Drága testvérek, hálás vagyok, hogy veletek lehetek ezen a sabbatnapon, az Úr egyházának általános konferenciáján. Éreztem, ahogyan ti is, amint a lélek bizonyságot tesz, az elhangzott szavak igaz voltáról. Az a célom a mai napon, hogy fokozzam arra irányuló vágyatokat és eltökéltségeteket, hogy igényt tartsatok az ajándékra, melyre mindannyian ígéretet kaptunk a keresztelkedésünk után. A konfirmálás során e szavakat hallottuk. Fogadd be a Szent Lelket. Attól a pillanattól fogva az életünk örökre megváltozott. Ha érdemesen élünk, akkor nem csak elvétve lehet velünk a lélek áldása, hanem mindig. Az úrvacsorai ima szavaiból tudjátok, hogyan teljesedik be az az ígéret. Ó Istenünk örökkévaló Atyánk, Fiad Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy áld meg és szenteld meg ezt a kenyeret, mindazok lelke számára, akik ebből vesznek, hogy az Fiad testének emlékezetére ehessék, és tanúsítsák neked, ó Istenünk örökkévaló Atyánk, hogy Fiad nevét készek magukra venni, őre mindenkor emlékezni, és parancsolatait betartani, melyeket nekik adott. Ez követi azután az ígéret, hogy lelke mindig velük legyen. Ha lélek mindig velünk van, akkor a Szentlélek kalauzolása és iránymutatása a mindennapi életünk része. A lélek például figyelmeztethet, hogy álljunk ellen a gonosz cselekedetekre csábító kísértésnek. Már önmagában emiatt az egyetlen ok miatt is könnyű belátni, hogy miért törekednek arra az Úr szolgái, hogy fokozzák az Isten iránti hódolatunkat az úrvacsorai gyűléseinken. Ha hittel veszünk az úrvacsorából, a Szent Lélek képes lesz megvédeni bennünket és szeretteinket azoktól a kísértésektől, melyek egyre hevesebben és gyakrabban érkeznek. A Szent Lélek társasága teszi a jót vonzóbbá, és a kísértést kevésbé meggyőzővé. Már ez önmagában elég kellene legyen ahhoz az eltökéltségünkhöz, hogy jogosultá váljunk arra, hogy a lélek mindig velünk lehessen. Miközben a lélek megerősít minket a gonosz ellenében, hatalmat is ad nekünk az igazság és a hamisság közti különbségtételre. Azt az igazságot, mely a leginkább számít, csak egy Istentől jövő kinyilatkoztatás hitelesítheti. Emberi értelmünk és fizikai érzékeink használata nem lesz elégséges. Olyan időket élünk, amikor még a legbölcsebbek is csak nagyon nehezen tudják megkülönböztetni az igazságot a ravasz megtévesztéstől. Az Úr azt tanította Tamás apostolnak, aki az ő sebeinek megtapintásával kívánt fizikai bizonyítékot szerezni a szabadító feltámadására, hogy a kinyilatkoztatás biztosabb bizonyíték. Mondanék Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Azokat az igazságokat, melyek az Istenhez hazavezető utat jelzik, a Szentlélek hitelesíti. Nem mehetünk el a ligetbe, hogy lássuk az atyát és a fiút, az ifjú Joseph Smithhez szólni. Semmiféle fizikai bizonyíték sem, bármiféle logikai érvelés nem igazolhatja, hogy illés a megígért módon eljött. Azon papsági kulcsok átruházására, melyeket most egy élő proféta visel és használ. Az igazság megerősítése Isten ama fiához vagy lányához érkezik, aki jogot formált a Szent Lélek elnyerésére. Minthogy bármikor elénk tárhatnak hamisságokat és hazugságokat, Ezért az igazság lelkének állandó befolyására van szükségünk, hogy megkíméljük magunkat a kétség pillanataitól. Amikor a 12 apostol kórumának tagja volt, George Q. Cannon arra buzdított, hogy tegyük állandó célkitűzésünké azt, hogy a lélek velünk legyen. Azt ígérte, és ezt én is megígérem, hogy ha ezen az úton járunk, akkor soha nem szenvedhetünk majd hiányt az igazság ismeretében, soha nem leszünk kétségben vagy sötétségben, és hitünk erős lesz, örömünk pedig teljes. Másokból is szükségünk van a Szentlélek állandó társaságából fakadó ama állandó segítségre. Egy szerettünk halála váratlanul érhet minket. A Szentlélek tanúsága a szerető mennyei atya valóságosságáról és a feltámadt szabadítóról az, amely reményt és vigaszt nyújt nekünk egy szerettünk elvesztésekor. E bizonyságnak frissnek kell lennie, amikor a halál bekövetkezik. Így hát számos oka van annak, hogy szükségünk van a Szentlélek állandó társaságára. Vágyunk rá, azonban nem tapasztalatból tudjuk, hogy nem könnyű fenntartani azt. Mindannyian gondolunk, mondunk és teszünk olyanokat mindennapi életünkben, ami megbánthatja a lelket. Az Úr azt tanította nekünk, hogy a Szentlélek állandó társunk lesz, amikor szívünket a jó szívűség tölti be, és amikor gondolatainkat szüntelenül az erény díszíti. Azoknak, akik küszködnek a lélek társaságának ajándékára jogosító magas mérce elérésével, a következő bátorítást nyújtom. Voltak már időszakok, amikor éreztétek a Szentlélek hatását. Talán ma is megtörtént már. Úgy bánhattok a sugalmazás e pillanataival, mint a hit alma által említett magjaival. Ültessétek el mindegyiket. Ezt megtehetitek azáltal, hogy a kapott késztetés szerint cselekedtek. A legértékesebb sugalmazás számotokra az lesz, hogy tudni fogjátok, mit szeretne Isten, mit tegyetek. Ha ez az, hogy tizedet fizessetek, vagy meglátogassatok egy gyászoló barátotokat, akkor tegyétek meg. Bármi is az, tegyétek meg. Amikor tanúsítjátok az engedelmességre való hajlandóságotokat, a lélek további benyomásokat fog küldeni arról, hogy Isten milyen tetteket vár el tőletek. Amikor engedelmeskedtek a lélektől jövő benyomások, gyakrabban érkeznek majd. Egyre inkább olyan lesz ez, mint az állandó társaság. Növekedni fog a jó választásához szükséges erőtök. Tudhatjátok, hogy a cselekvésre hívó benyomások mikor érkeznek a lélektől, és nem a saját vágyaitokból. Amikor a benyomások egybeesnek azzal, amit a szabadító és az ő élő prófétái és apostolai mondtak, akkor bizalommal választhatjátok azt, hogy engedelmeskedtek. Akkor az Úr el fogja majd küldeni az ő lelkét, hogy támogasson benneteket. Ha például olyan lelki benyomást kaptok, hogy szenteljétek meg a sabbat napját, különösen amikor ez nehéznek tűnik, Isten el fogja küldeni az ő lelkét, hogy segítsen. Apám is részesült ebben a segítségben sok évvel ezelőtt, amikor a munkája Ausztráliába szólította. Az egyik vasárnap egyedül volt, és szeretett volna venni az úrvacsorából. Nem talált az utolsó napi szentek összejöveteleivel kapcsolatos tájékoztatást, így hát elindult sétálni. Minden kereszteződésnél imádkozott, hogy megtudja, melyik irányba forduljon. Miután egy órán keresztül sétált és kanyargott, ismét megállt imádkozni. Azt a benyomást érezte, hogy forduljon be egy bizonyos utcába. Hamarosan meghallotta, hogy egy közeli társasház földszintjéről énekszó szűrődik ki. Benézett az ablakon, és azt látta, hogy néhány ember ül egy fehér terítővel leterített asztal közelében, amelyen úrvacsorai tálcák voltak. Na már most ez talán nem tűnik olyan nagy dolognak számotokra, de számára valami csodálatos volt. Tudta, hogy beteljesedett az úrvacsorai ima ígérete. Ő rá mindenkor emlékezni, és parancsolatait betartani, melyeket nekik adott, hogy lelke mindig velük legyen. Ez csak egy példa volt egy olyan alkalomra, amikor imádkozott, azután pedig azt tette, amit a lélek szerint Isten akart, hogy tegyen. Az évek során továbbra is így tett, ahogyan ti is és én is így fogunk tenni. Soha nem beszélt a lelkiségéről. Csupán folyamatosan megtett kis dolgokat az Úrért. Amikor az utolsó napi szentek egy-egy csoportja arra kérte, hogy szóljon hozzájuk, ő megtette. Nem számított, hogy 10 ember volt ott, vagy 50, vagy hogy milyen fáradt volt. Bizonyságát tette az Atyáról, a Fiúról, a Szentlélekről és a prófétákról, amikor csak a lélek erre serkentette. A legmagasabb egyházi elhívása a Banville Cöveg főtanácsába szólt, ahol is a cöveg gazdaságában gyomlált, és egy vasárnapi iskolai osztályt tanított. Az évek során, amikor szüksége volt rá, a Szentlélek ott volt a társadalmánt. Apám mellett álltam a kórteremben. Anyám, aki 41 éve volt a felesége, az ágyon feküdt. Órák óta néztük őt. Láttuk, ahogy a fájdalom ráncai kezdenek kisimulni az arcán. Kezének ökölbe szorított ujjai ellazultak. Karja megpihent a teste mellett. Az évtizedekig tartó rák miatti fájdalmai a végük felé közeledtek. Békés kifejezést láttam az arcán. Vett még néhány apró lélegzetet, majd egy nagyot, és utána már mozdulatlanul feküdt. Ott álltunk, várva, hogy vesz-e újabb lélegzetet. Végül apa halkan ezt mondta. Egy kislány hazatért. Nem hullatott könnyeket. Azért nem, mert a Szentlélek által már sokkal korábban világos képet kapott arról, hogy ki is volt anya, honnan jött, kivé vált és hova tartott. A lélek számos alkalommal bizonyságot tett neki egy szerető mennyei atyáról, egy szabadítóról, aki megtörte a halál hatalmát, és annak a templomi pecsételésnek a valóságosságáról, melyen a feleségével és a családjával osztozott. A lélek már sokkal korábban biztosította őt arról, hogy anyám jósága és hite feljogosította őt mennyei otthonába történő visszatérésére, ahol az ígéret csodálatos gyermekeként emlékeznek rá, és tisztességgel várják haza. Apa számára ez több volt, mint remény. A Szentlélek valósággá tette számára. Na már most egyesek azt mondhatják, hogy a mennyei otthonnal kapcsolatos szavai és az elméjében élő képek csupán kedves érzések voltak, kedves érzelmek voltak, egy veszteségét megélő férj zavarodott véleménye. Ő azonban azon az egyetlen módon ismerte meg az örök igazságot, ahogyan az megismerhető. Tudós volt, aki egész felnőtt életében a fizikai világ igazságait kutatta. Elég jól alkalmazta a tudomány eszközeit ahhoz, hogy a szakma világszerte elismerje. A vegyészetben elért eredményei nagy része onnan ered, hogy fejben látta a molekulák mozgását, és ezen elképzeléseit aztán laboratóriumi kísérletekkel igazolta. A számára és mindannyiunk számára igazán fontos igazság a kiderítésében azonban más utat követett. Csak a Szent Lelken keresztül láthatjuk az embereket és a történéseket úgy, ahogy Isten látja őket. Ez az ajándék a felesége halála után is vele maradt a kórházban. Összegyűjtöttük anyám holmiait, hogy hazavigyük. Apa megállt és köszönetet mondott minden nővérnek és orvosnak, akivel útban az autónk felé találkoztunk. Emlékszem, úgy éreztem, ideje lenne elmennünk, hogy egyedül lehessünk a gyászunkkal. Ma már értem, hogy ő valami olyat látott, amit csak a Szentlélek mutathatott meg neki. Olyannak látta azokat az embereket, mintha angyalok lennének, akiket Isten küldött, hogy gondoskodjanak a kedveséről. Lehet, hogy ők egészségügyi szakembernek tekintették magukat, de apa a szabadító nevében mondott nekik köszönetet. A Szentlélek befolyása vele maradt akkor is, amikor hazaértünk a szüleim otthonába. Néhány percig a nappaliban beszélgettünk. Apa elnézést kért és átment a szomszédos hálószobába. Pár perc múlva visszajött a nappaliba, kedvesen mosolygott. Oda jött hozzánk, és így szólt halkan. Aggódtam, hogy Mildred esetleg egyedül érkezik a lélekvilágba. Úgy gondoltam, hogy talán elveszettnek fogja magát érezni a tömegben. Ezután derűsen ezt mondta. Az előbb imádkoztam. Tudom, hogy Mildred rendben van. Anyám ott volt, hogy fogadja őt. Emlékszem, mosolyogtam ennek a hallatán, ahogy elképzeltem a nagyanyámat, amint rövid lábain tüsténkedik a tömegben, hogy biztosan odaérjen, és fogadni tudja a mennyét, és átolálni őt, amint megérkezik. Na most az egyik ok, amiért apám vigaszt kért és kapott, az volt, hogy gyermekkora óta mindig is hittel imádkozott. Megszokta, hogy szívébe érkező válaszokat kap, amelyek vigaszt és iránymutatást nyújtanak. Az ima szokásán túl rendelkezett a szentírások és az élő proféták szavainak ismeretével is. Így hát felismerte a lélek ismerős suttogásait. A lélek társasága nem csupán vigasztalta és kalauzolta őt, Jézus Krisztus engesztelése által meg is változtatta. Amikor elfogadjuk azt az ígéretet, hogy a lélek mindig velünk lesz, akkor a szabadító biztosíthatja számunkra az örök élethez, a minden ajándékok legnagyobbikához szükséges megtisztulást. Emlékeztek a szabadító szavaira. Most ez a parancsolat, tartsatok bűnbánatot, mint ti földnek szélei, és jöjjetek hozzám, és keresztelkedjetek meg az én nevemben, hogy Szentlélek befogadása megszentelhessen benneteket, hogy szeplőtelenül állhassatok előttem az utolsó napon. E parancsolatok mellé a következő ígéretet adja az Úr. És most bizony-bizony mondom neked, helyezd bizadalmad abba a lélekbe, amely a jó megtételére vezet. Igen, hogy igazságosan tegyél, hogy alázatosan járj, hogy igaz lelkűen ítélkezz, és ez az én lelkem. Bizony-bizony mondom neked, adni fogok neked a lelkemből, amely megvilágosítja az elmédet, és örömmel tölti el a lelkedet. Tanúságomat hagyom veletek, hogy az Atya Isten él, hogy a feltámadt Jézus Krisztus vezeti az ő egyházát, hogy Thomas S. Monson viseli a papság összes kulcsát, és hogy a Szentlélek általi kinyilatkoztatás irányítja és tartja fenn az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházát és annak alázatos tagjait. És továbbiakban is bizonyságomat teszem arról, hogy ezeket a csodálatos férfiakat, akik ma hozzánk szóltak, az Úr Jézus Krisztus tanújaként és a 12 apostol kórumának tagjaiként. Bizonságomat teszem nektek, hogy tudom, hogy a lélek vezette Monson elnököt arra, hogy elhívja őket, és hogy ők Istentől hívattak el. Erről teszek bizonyságot nektek, és miközben hallgatjátok őket a bizonságaikban, a Szentlélek megerősíti nektek azt, amit most elmondtam nektek, hogy ők Istentől hívattak el. Én támogatom őket, és szeretem őket, és tudom, hogy az Úr is szeretni fogja őket, és fenntartja őket a szolgálatokban. És mindezt teszem az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen. our Heavenly Father.
Drága mennyei atyánk, ez a gyönyörű himnusz arra emlékeztet bennünket, hogy mennyire hálásak vagyunk a visszaállításért, és a tudásért Istenről, amely betölti a Földet. Ezek az ihletett beszédekért is hálásak vagyunk. Köszönjük szeretett profétánkat, Thomas S. Monson elnököt, és az ő tanácsát nekünk ma reggel. Áldottak vagyunk, hogy egy olyan korban élünk, amikor proféták és apostolok szólhatnak hozzánk, és kérünk el meg őket és a családjukat. Segíts nekünk, hogy átgondoljuk azokat a dolgokat, amelyeket hallottunk és éreztünk. És segíts nekünk látni és felfogni Jézus Krisztus fenntartó és megtisztító hatalmát. Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 185th semi.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 185. félévi általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonaventure Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.